Sziasztok, szép napot, ez itt a nyugat.hu-nak a podcastja, nyilván rendkívüli, minden podcastunk rendkívüli, és vendégünk pedig Molnár Zoltán, matematika tanár.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én azt hiszem, hogy te vagy az első matematika tanár ebben a stúdióban. Ez részben a matematikának szól, részben talán az oktatásnak, részben annak, hogy a matematika egy ilyen mumus tantárgy, és részben azért is őszint, majd elmondjuk, hogy mik voltak az előzményei. Miért mumus tantárgy a matematika?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt hiszem, vagy azt tapasztaltam, hogy amikor a pici gyerekek elkezdenek matematikával találkozni, akkor ez egyáltalán nem mumus még nekik. Szívesen játszanak, érdekli a gyerekeket a számoknak a világa, de aztán valahogy, amikor egy picikét összetettebbé válik ez a történet, akkor elveszítik sokan a fonalat, és így úgy érzik, hogy sikertelenek lesznek ebben a témában, és kedvüket veszítik. És innentől kezdve meg már tényleg mumus, hiszen a kudarc az mindenki számára problémás.
Eszembe jutott valami, a végén akartam, vége felé a magyar közoktatás, meg a közoktatás, csak eszembe jutott, hogy ugyanezt mondta egy irodalmár, egyszer hallgattam még korábban a Kossuth Rádiónak egy műsorát, hogy miért nem szeretik a gyerekek az olvasást, és ő mondta, hogy hát minden gyerek szereti a mesét, nincs olyan gyerek, aki azt mondta volna, hogy ne mesélj, és aztán végül, hogy sikerül egy idő után azért, ugye ezt a könyvek meg a történetek utáni vágyódást úgy kijönni belőlük, a matematika oktatás is oka lehet annak, hogy mumus a tantárgy.
Eléggé sok területet érintünk, általános iskolában is, középiskolában is, és egy idő után tényleg úgy érezheti egy diák, hogy nem nagyon látja ennek a hasznát és az értelmét. Tehát vannak tényleg olyan témakörök, amelyeknek az értelmét, a hasznosságát, azt ennyi idősen még nem feltétlenül látja az ember. Később, ha viszont szakmájául választja, akkor észreveheti, hogy ennek igenis van gyakorlati haszna is. És lehet, hogy egy picit megfoghatatlanná válik számukra ez a világ, és így idegenkednek is tőle, és akkor innentől kezdve már kevésbé népszerű.
Ezt meg lehet mondani, mikor történik ez a váltás? Tehát általános iskolában, középiskolában?
Ezt én nem merném 100%-osan kijelenteni, de talán akkor, amikor egy picikét már komolyabbá válik a matematika, és el kell vonatkoztatni nagyon sok mindentől, tehát egyfajta abstrakcióra is szükség van már, és ez nagy valószínűséggel inkább a felső tagozatra tehető.
Most elmondjuk azt, hogy elmondom azt, hogy miért ősz itt, azért, mert néhány héttel ezelőtt mi találkoztunk itt Szombathelyen a Gépipari és Informatikai Technikumban.
Igen.
Ott te tartottál egy órát, mi a neve ezeknek az óráknak?
Ezek tulajdonképpen matematika és tudomány népszerűsítő előadások, és hát egy 40-45 percre van tervezve mindig, és a matematikának valamilyen érdekesebb területéről, vagy fogalmáról, vagy nagyon meghatározó alakjáról tartok ilyenkor egy előadást, azzal a céllal, hogy egy picikét közelebb hozzuk a matematikát és a tudományokat a fiatalokhoz, meg az érdeklődőkhöz.
És se sikerül közelebb hozni?
Én úgy érzem, hogy igen.
Mondjad.
Ugye ez kb. 20 éve tart már. Az első az 2005-ben volt, az első ilyen előadás, és ez volt a 15. És találkozom fiatalokkal, akik már nem hozzánk járnak, azóta már idősebbek, ők is családosak, de szívesen emlékeznek vissza ezekre az alkalmakra. Tehát van valami, ami megragad bennük azokból az időkből.
Most elmondom, én mit tapasztaltam, mert mondták, hogy van ilyen, és akkor megkapjuk a meghívót, elmentünk. Be fogom linkelni különben a cikket, ami erről szólt, és egy nagy terem, ez díszterem, vagy minek mondjuk?
Ez az előadóterem.
Előadóterem, és akkor 200 diák van ilyenkor jelen. És a téma most a végtelen volt, hogyha jól emlékszem, igen. A végtelen volt, és akkor 200 diák ott így hát gyakorlatilag hát, néma csendben meghallgatja ezt az előadást, és a végén egy ilyen ovációszerű valamivel zárult, és akkor mondtam is, hogy hát azért ez így nem igazán jellemző, hogy így történik ez a matematika, és akkor te azt mondtad, mikor kérdeztem, milyennek a népszerűsége, te mint azt mondtad volna, hogy...
Talán azért, mert egy csöppet szokatlanabb környezet ez nekik. Meg valóban, tehát olyan témát kell választani ilyenkor mindig, ami valamilyen szinten ismerős a fiataloknak, de nem olyan mélyen ismerős, és akkor valahogyan közelebb kell hozzájuk hozni feladatokkal, témákkal, érdekességekkel, ami a tanórán nem hangozhat el, mert mondjuk nincs feltétlenül arra idő.
És azt mondtad, korábban milyen témák voltak még?
Volt szó primszámokról, aztán matematikai rejtélyekről, a reneszánszkor matematikájáról, játékelméletről, kódolásokról, aztán a felvilágosodás matematikájáról, tavaly a matematika és a zene kapcsolatáról volt szó, két éve pedig a számomra nagyon fontos és nagyon nagyra tartott matematikusról, Godfrey Harold Hardyról és az ő nézeteiről, világáról, de olyan is volt már, amikor a logikus, kritikus, kreatív gondolkodást próbáltuk egy picit közelebb hozni a diákokhoz.
Milyen fontos számodra ez a matematikus, akit említettél az előbb?
Hardy, el is hoztam egyébként a könyvét.
Valahol mellett
ez egy matematikus védőbeszéde című könyv. Több könyve is van egyébként neki, de ezt azért szokták emlegetni, mert ez nem feltétlenül matematika a jellegű könyv. Úgy is emlegetik, hogy ez egy ilyen irodalmi alkotás a matematikáról, és ebben ő már a pályája végén tart, tehát meg az élete végén is tart, amikor ez a mű született, és ebben foglalja össze, hogy mi is a matematika lényege, és számára a matematika művészet egy alkotó folyamat, és így is tekint rá, az eleganciát keresi benne, és ezt próbálja megmutatni mindenki számára. Egyébként ő mentora volt Ramanujannak, annak az indiai matematikusnak, akinek sokat köszönhetünk, meg hát ugye az élete tragikusan is alakult, de az, hogy ő felismerte, hogy egy ilyen fiatal, nem képzett ember is lehet tehetséges matematikában, az mindenképpen óriási érdeme neki.
És nekem van egy kérdésem, amit egy kérdésben van leírva, de most én megkukkantottam, és szerintem ez kettő valójában. Az egyik az, hogy miért kell matematikát tanulnunk? Tehát miért gondolták? Nem tudom, mióta tanítunk egyetem matematikát a sulikba, ezt tudjuk?
Tulajdonképpen már a hét szabad művészetnek is része volt, az aritmetika és a geometria, tehát azért ez nagyon régóta megvan, meg hát az ókori görögöknél, aki matematikával foglalkozott, az filozófiával is foglalkozott, csillagászattal is foglalkozott, zenével is foglalkozott, tehát azért ez a tudományoknak, de akár mondhatnám azt is, hogy a művészeteknek is része volt, tehát hozzátartozott. A közoktatásban mióta van jelen, szerintem kezdettől fogva, bár nagy valószínűséggel inkább csak a gyakorlati része volt ennek érdekes, hogy hogyan számoljunk, elsődlegesen ilyen pénzügyi számításoknál lehetett ez érdekes. Egyébként a reneszánsz idején, a középkor végén Itáliában külön ilyen matematika versenyek voltak, számoló versenyek voltak, és például a harmadfokú, negyedfokú egyenlet megoldó képletét azt ennek a folyamatnak köszönhetjük, hogy igenis voltak emberek, akik viszonylag magas pénzjutalomért próbáltak képleteket találni egyenletek általános megoldásához. Tehát valamilyen szinten ez már akkor is érdekes volt. De aztán ugye a közoktatásnak ez részévé vált, én szerintem már nagyon-nagyon régóta itt van a matematika, és független attól, hogy ez egy több ezer éves tudomány, és éppen ezért érdemes megismerni, mégiscsak mit tud, azért az is hozzá tartozik, hogy ez egyfajta szemléletet is ad az embernek. Tehát akárhogy is nézzük, a mindennapi életünkben nagyon sokszor megjelenik az a fajta gondolkodás, amit a matematika révén sajátítottunk el. Akár az, hogy hova tegyük fel a képet a falra például, a szimmetriának a kérdése. Az, hogy döntéseket kell hoznunk folyamatosan, merre menjünk, melyik a legoptimálisabb útvonal. Nyilván a pénztárnál, amikor fizetünk, akkor valamilyen becslés révén van egy végösszeg a fejünkben, hogy ez most tényleg annyi-e, vagy esetleg történt valami probléma. Tehát végül is a gondolkodásunknak mindenképpen része az, amit az iskola révén és a matematika segítségével elsajátítottunk.
És a második része ennek a kérdésnek, a kis bevezetővel, Én úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban, talán más országokban is, de az Egyesült Államok néhány országában ott biztos, államában biztos, hogy megszüntették, vagy megszüntetni készülnek a kézírást. És az első hallásra ilyen nagyon ilyen barbár cselekedetnek tűnik, és akkor vettem a fáradtságot, és utána olvastam, mondván, hogy hát azért csak aki meg akarja ezt tüntetni, nem a légből kapta ezeket az érveket, és tényleg voltak olyan érvek, vannak olyan érvek, amik amellett szólnak, hogy a gyerekek, amik kézírást tanulnak, addig nagyon sok mást nem csinálnak, és valójában a kézírást az a generáció, aki most felnő, vagy iskolában van, általános iskolában, mert tényleg nem nagyon fogja használni. És most van a kérdés, amire 3 perce készülök, hogy mennyi értelme van magának a matematika oktatásnak jelen pillanatban, amikor már nekem is kötelező volt a számológép a középiskolában, mindenki előtt számítógép van, és a mesterséges intelligenciát még csak kóstolgatjuk, de most már lehet látni azért, hogy nagyon-nagyon sok minden felesleges lesz. Tehát miért fontos nekünk integrálnunk, deriválnunk, vagy nem tudom, mit csinálunk még iskolában.
Tulajdonképpen a matematika az probléma megoldásról szól, és ez egy alkotó folyamat. Kicsit olyan, mint egy nyomozás, amikor ugye összegyűjtünk információkat, adatokat, kihámozunk szövegből innen-onnan-onnan, és a végén meg kell hoznunk nekünk egy következtetést helyes lépések sorozataként, ellentmondásmentesen, és ez a probléma megoldás, ez visszaköszönhet az élet akármilyen területén is. Tehát nyilván teljesen jogos, logaritmikus egyenletet az érettségi után nagy valószínűséggel senki sem fog megoldani a hétköznapokban, de találkozhat olyan problémával, amikor olyan algoritmikus lépésekre van szüksége, amit egy matematikai feladat, vagy akár témakör vizsgálata során tanult meg és sajátított el. Úgyhogy nyilván óriási segítség a számológép, a számítógép, a mesterséges intelligencia, de azért ez mégiscsak egy alkotó folyamat, amikor az ember bizonyos információkból újabbakat állít elő. És ezt az örömöt, vagy ezt a kedvtelést, az eszközhasználat csak visszaveti.
De ezt akartam kérdezni, hogy ezek az eszközhasználatok, amit felsoroltunk az előbb, ezek nem hatnak a probléma megoldó képességre és a matematika gondolkodásunkra negatívan?
Ez egy matematika-filozófiai kérdés, és egyébként sokáig a matematikusok is vitatkoztak azon, hogy például felszabad-e használni bizonyítások során a számítógépet, hogy elvégezzen olyan műveleteket, amik unalmasak, vagy éppenséggel nagyon hosszú ideig tartanának, meg többen nehéb a lehetőség. Én azt gondolom, hogy az, hogy ezeket az eszközöket használjuk, ez egyáltalán nem baj, mert bizonyos lépéseket fel tudnak gyorsítani. De ezeket is okosan kell tudni használni. Tehát azért kell tudni a mögöttes tartalmat hozzá, mert mégiscsak így válik teljesen komplexi az egész.
Azt látjuk, hogy most vissza fogunk mondani az generációknak a hozzáállása a matematikához, meg egyáltalán az iskolához, hogy én ott ültem az órádon, és az több részből állt, és akkor valamelyik részét egészen tudtam követni, hogy hú, nagyon büszke voltam még magamra, wow, ne? Utána pedig megint semmit, hogy az, hogy a matematika melyik része okoz nehézséget, az egyénfüggő, az agyjárásunkkal megfelelő, annak megfelelő, tehát ilyen egyénspecifikus, vagy pedig vannak olyan részek a mateknak, ami tényleg nehezebb tanítani, mint a többit.
Mind a kettő állítás igaz, ami a kérdésben megjelent. Vannak olyan részek, amiket a diákok szívesebben vesznek, általában azokat, amiket szemléletesebben lehet tenni. Tehát egy geometriai probléma azért mégiscsak könnyebben kezelhető, mert tudjuk mi ezt kötni, készítünk ábrákat, berajzolunk vonalakat, stb. Stb. Egy olyan jellegű probléma, ami mondjuk kicsikét összetettebb, több rutint igényel, az már lehet, hogy problémásabb. Én például azt tapasztalom, hogy általában a kombinatorikával és a valószínűség számítással kapcsolatos kérdésektől jobban óckodnak a diákok, talán azért, mert ott nehezebb döntést hozni, és annyi mindentől függhet egy-egy megoldási javaslat, hogy ott könnyebb bizonytalanná válni. Ha egy olyan témakörről van szó, amihez megvan a recept, tehát tudjuk, hogy ezt a feladatot így kell megoldani, mert mondjuk egy egyenlő szárú háromszögnél az a kényelmes, és az lehet a célra vezető, hogyha behúzzuk az alaphoz tartozó magasságot, akkor ez egy nagyon gyors ötlet, gyorsan meg lesz a válasz a kérdésre, még egy olyan feladatnál, ahol mondjuk tényleg gondolkodni kell, több mindent mérlegelni kell, ott lehet, hogy az a fiatal elveszíti a kedvét ahhoz, hogy megtalálja a végső megoldást.
Vannak az matematikának olyan részei, amit más, hogy és máshol tanítanál? Tehát én, mint irodalomtanár, egykor kivetkőzött irodalomtanár, szoktam mondani, én meg tudnám mondani, hogy melyek azok az alkotók, amiket vagy nem tanítanék, vagy később, vagy hasonlóban ilyen a matematikában, amit egy picit másként csinálnál?
Én azt hiszem, hogy ez a felépítés egész jó, már csak azért is, mert egy-egy témakör többször is visszaköszön. Tehát nem feltétlenül...
Ilyen koncentrikus.
Igen. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer, egy éven keresztül geometriáztunk, aztán soha többet nem fogunk geometriával foglalkozni, hanem minden tanévben visszatér valamilyen formában, és nyilván így ismétlésre is van lehetőség, és azt gondolom, hogy ez így mindenképpen jó.
Amikor középiskolás voltam, meg általános iskolás, tudom, hogy a matematika az mindig ilyen. Nem csak a tantárgy volt mumus, hanem a tanár és egy kicsit a matematika tanár, mint olyan annak azért volt egy ilyen, fogalmazunk pozitívan, tekintélye. Ez megvan mai nap is, tehát a matematika, mint tantárgy, az egy ilyen hangsúlyos, súlyos, picit ilyen sötét tónusú tantárgy.
Én szerintem annyira már nem.
Annyira már nem.
Én nem úgy élem meg, semmiképpen sem úgy élem meg, hogy ettől a diákoknak rettegniük kellene. Meg ismerve a kollégáimat, én azt gondolom, hogy ők is valahogy így állnak hozzá, hogy megpróbáljuk valahogy közelebb hozni a diákokhoz ezt a tudományterületet is, úgyhogy talán annyira nem szigorú már ez a dolog, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Egyébként az én időmben is volt egy ilyen képzett a diákokban, így bennem is, hogy azért ez egy olyan kicsit misztikus, kicsit veszélyes, kicsit ijesztő, nehéz, amitől tartani kell, mert ebből szoktak a legtöbben megbukni, stb. Szóval ez mindenképpen benne lehet a tantárgyban, meg ugye ez eléggé fekete-fehér. Tehát itt nehéz mellé beszélni, vagy nehéz esetleg más utat követni. Itt vannak algoritmusok, vannak lépések, amik vagy megvannak, vagy nincsenek meg, és akkor ebből ugye nehéz kikeveredni, hogyha valaki adtam valamit is másol.
Jó, tehát így változott az iskola egy kicsit talán.
Igen, változott, én azt gondolom.
És hogyan változtak a diákok az elmúlt? Azt mondtad néhány perccel ezelőtt a kezdetekben, hogy 20 éve
igen.
Csinálod csak magát, ezt a rendkívüli matekórát, hát akkor van rálátásod, hogy így fogalmazzak, hogy hogyan változtak a diákok?
Teljesen más a generáció a mostani, mint a 20-25 évvel ezelőtti, de ez egyáltalán nem baj. Tehát nyilván mások lettek a diákok, mert a világ is sokat változott, de én azt gondolom, hogy a kíváncsiság, az érdeklődés az változatlanul megvan bennük. Csak másképpen, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Nyilván az, hogy számukra a világ az teljesen kinyílt, az internetnek köszönhetően olyan gyors impulzusok érik őket, amiket időnként nehéz követni a mi fejünkkel már. Azt gondolom, hogy más feladat elé állít minket is, de ez egyáltalán nem baj. Én is tanulok tőlük rendszeresen szavakat, kifejezéseket, hallok filmekről, jelenségekről, és ez egyáltalán nem baj.
Tehát azt mondta lenni a változás, hogy ők gyorsabban, hogy mondjam, több információra, több impulzusra van szükségük?
Igen, és ugyanakkor azt is tudják, hogy arra viszont nincs szükség, hogy ezeket az információkat nagyon hosszú ideig tárolják a fejükben, mert bármikor utána fognak tudni majd nézni annak. És egyébként ez is teljesen helyén való. Én emlékszem például arra, amikor én voltam középiskolás, nekünk még az ilyen színusz-koszínusz értékeket táblázatból kellett kikeresni, aztán ugye már a vége felé lehetőségünk volt arra, hogy zsebszámológépet használjunk. Most meg már gyakorlatilag olyan szoftverek vannak, amelyek pillanatok alatt megoldanak problémákat, amikről tényleg 30 évvel ezelőtt az ember még csak álmodni sem mert, nem tudta, hogy egyáltalán ilyen lesz. De ezek mind segédeszközök, és az, hogyha ők megtanulják ezt helyesen használni, akkor az teljesen rendben van.
Tehát hogyan beszélnek a kosoriban használhatnak mondjuk mobiltelefont az órákon?
Nem. Az nincsen. De most már olyan zsebszámológépek vannak, amelyek nagyon komoly funkcióval bírnak, és nagyon meg tudják gyorsítani egy-egy feladatnak a megoldását. De az érettségi követelmények és a feltételek, meg a lehetőségek is ennek megfelelően változtak. Tehát míg például jó pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt az, hogy egy másodfoka egyenletet valaki a megoldó képlet nélkül oldjon meg, ma már vannak olyan zsebszámológépek, amelyek pikpak megoldják azt a másodfok egyenletet, és ez teljes értékű megoldásnak tekinthető.
Várjál, egyébként meg kell nekik tanulniuk a képletet? A megoldó képletet?
A képletet azt természetesen megtanítjuk nekik. Ez megint csak azért érdekes, mert ez is egyfajta algoritmikus dolog. Tehát ott észre kell venni dolgokat, be kell helyettesíteni egy képletbe, el kell végezni műveleteket, és azt gondolom, hogy ez is mindenképpen fejleszti a gondolkodást, de azon kívül, hogy unalmas is időnként, hogy ilyeneket számolgassunk, lassú is, meg időigényes, a zsebszámológép meg pillanatok alatt megadja a megoldásokat. És egy problémánál lehet, hogy tényleg felesleges perceket tölteni azzal, hogy kikillódjuk a gyököket, ráadásul még el is ronthatjuk menet közben, hanem tényleg csak az az érdekes, hogy legyen meg az a megoldás.
Azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy ez a generáció már nem tanul meg olyan dolgokat, amire hosszú távon szüksége van, mert hát meg tudja, kik tudja keresni. Hogy tanítotok még ilyen, tehát a képletek közül sokat meg kell tanulniuk, fogalmakkal mi van, ezt hogy csináljátok most?
Végül is az egésznek a felépítése az nem nagyon változott. Tehát természetesen megbeszélünk fogalmakat, megbeszélünk tételeket. Igaz, hogy a bizonyítás, mint olyan, a középszintű érettséginél már nem hangsúlyos. Tehát az a fajta folyamat, ami ténylegesen a matematika mélységét jelenti, az, hogy vannak feltételeink, és majd egy következtetést mi meghozunk, ez kimarad. De mondjuk az, hogy valaki fejből tudja a Csonka Gulának a térfogat képletét, az egyáltalán nem érdekes már, hiszen vannak képletgyűjtemények, függvénytáblázatok, ott megtalálja a szükséges képletet hozzá nagyon jó ábrákkal, és igazából ez az eszközhasználat, ez ilyenkor megengedett.
Tehát azt mondta, hogy a diákok ma nem rosszabbak matekból, mint 20 évvel ezelőtt voltak, csak mások?
Így van. Az érdeklődés megvan bennük, és jól is tudják alkalmazni az ismereteiket. Az mondom egy picikét más már, hogy nem biztos, hogy ezek az ismeretek, ezek hosszú ideig megmaradnak. Tehát könnyen lehet, hogy mondjuk amit egy diák 9-es korában tanult, vagy 10-es korában tanult, azt nem fogja olyan könnyen visszaidézni két év múlva, mint mondjuk tettük azt mi 20-30 évvel ezelőtt. De ez se baj, mert nyilvánvalóan az ismétlés során ezek az információk majd előjönnek, és hogyha az akkor elsajátított volt, akkor ez két év múlva is használható lesz.
A szülők hogy állnak ehhez, amikor elmennek hozzád mondjuk fogadó órára? És hogy mi még itt tanultuk, vagy nem szokott ez ilyen...
Nem szokott probléma lenni. Elfogadják, én azt gondolom, ezt az új helyzetet, és nyilván őnekik is az a céljuk, hogy minél sikeresebb legyen a diák. Igaz, hogy a legkönnyebben ők ezt a kapott érdemjegyek alapján mérik, de azt gondolom, hogy ettől is el lehet vonatkoztatni, hiszen úgyis a legfontosabb az, hogy valaki örömét lelje abban, amit csinál, független attól, hogy mondjuk 4-es volt, vagy 5-ös volt fél évkor évvégén.
Hogyan lettél matek tanár?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezt el szoktam egyébként mesélni a gyerekeknek is, hogy én például humán érdeklődésű diák voltam. Nekem a magyar és a történelem volt a két kedvenc tantárgyam általános iskolában, és középiskolában is így mentem, hogy majd ezekkel szeretnék
foglalkozni. Melyik volt a középiskolát?
Én a Kanizsai gimnáziumban jártam. És kiváló tanáraim voltak nekem általános iskolában, meg középiskolában is, minden tantárgyból egyébként. Tehát tényleg szerettem iskolába járni. És ez így volt magyarból, meg történelmből is, de aztán úgy, hogy egyre inkább megtetszett nekem ez a logikus gondolkodás. az is lehet, hogy ebben volt szerepe a detektív történeteknek is, mert azokat például faltam. Tehát tényleg nagyon szerettem ezeket a krimiket, a Sherlock Holmes történeteket, és azokban meg látszódott, hogy hogyan jutunk el a pontból a B pontba, egy logikus gondolkodással, és ez történt a matek órákon is. Egyre jobban tetszettek a feladatmegoldások, aztán már versenyfeladatokat is oldogattam, ott már kihívás is volt, aztán hogy szépen apránként megfogalmazódott bennem az, hogy lehet, hogy ezzel kellene nekem foglalkoznom.
És akkor ez ilyen egyszerű, vagy egyszerű, hát viszont.
Ez egy hosszú folyamat volt, talán a középiskola 4 éve erre rá is ment. Aztán ugye fiatalok között meg jól érzem magam, és szeretek hozzájuk szólni, és átadni gyakorlatilag azt, amit az ember matematikából megtanult, úgyhogy itt ragadtam a pályán.
Te itt ragadtál a pályán, de nagyon sok matekos elevickél az informatika irányába, többek között, tehát ezért is van hiány a te szakodból. Nem kísértett meg soha egy cég, vagy maga az élet, hogy váltsa.
Igazából tényleg, tehát nem. A válasz erre röviden az, hogy nem. És úgy is érzem, hogy itt tud az ember úgy kibontakozni igazán.
Most nem titok, hogy téged elég sokat hívnak külföldre, de múltkorában volt, amikor kiderült, hogy te Spanyolországban voltál.
Igen, Valenciában volt.
És csak utána néztem, és kiderültél, hogy nem csak ott voltál, hanem még számos országban voltál. Hogyan kerülsz ilyen külföldi matematikai találkozókra, vagy mik ezek egyáltalán?
Ezeknek az öme pályázat segítségével valósulhat meg. Régen a Comenius, most az Erasmus keretében volt erre lehetőség. Ezek tulajdonképpen ilyen tanár továbbképzések, matematika tanároknak szóló összejövetelek, gyakran módszertani kérdések kapcsán is beszélhetünk nagyon sok mindenről, és akkor nyilván erre pályázni kell, össze kell állítani egy anyagot, és akkor az ember az ösztöndíjat megkapja hozzá, és akkor kimegy, és ott tölt 1-2 hetet, amennyit éppen ez a lehetőség biztos. De arra is volt példa, hogy olyan rendezvény volt, amit egyszerűen nem akartam kihagyni, és akkor azt ugye saját magam oldotta meg, hogy tényleg a világ legismertebb matematikusait hallgathassam, vagy láthassam egy ilyen rendezvény keretében. Szóval ez egy sok összetevős történet, ami szakmai fejlődésen is jár, meg nyilván az ember világot is lát ilyenkor, nagyon sok emberrel találkozik, és ezzel is több lesz.
Melyik országokba jártál? Mármint ilyen matematikai
ügyileg. Nagy-Britanniában, aztán lengyeleknél, Franciaországban, spanyoloknál, Finnországban, Cipruson. Nagyjából most ennyi jut eszembe.
Mit tanultál leginkább ezeken a helyeken?
Hát a nyitottságot. Én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb. Az, hogy amikor ott találkoztam kollégákkal, akik hasonló szituációban vannak, mint én, tehát tényleg fiatalokkal foglalkoznak, akkor azt láttuk, vagy azt éreztem, hogy nagyjából hasonló problémákkal küzdenek ők is. De más a szemlélet, meg másképpen állnak bizonyos dolgokhoz hozzá. Például számomra teljesen hihetetlen volt 2008-ban, amikor először voltam ilyenen Nagy-Britanniában, hogy egy középiskola hogyan épül fel, hogy milyen feladata van egy tanárnak, milyen feladata van egy pedagógiai asszisztensnek, milyen feladata van a tanítás segítő munkatársaknak, és ez egy számomra nagyon fontos élmény volt, hogy igen, ezt így is lehet csinálni, és akkor az ember megpróbálja valamilyen módon a saját tanítási folyamatába ezeket integrálni, ezeket a kérdéseket. De nyilván láttunk szoftvereket, amiket lehet használni, módszereket, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb része mégis az, hogy találkozik az ember más tanárokkal, más országoknak a tanáraival, és ott eszmét cserélhet különböző dolgokról.
A magyarországi matematika oktatásnak régen igencsak jó volt a renovéja, a respektje, és az utóbbi x évben nem lehet olyan jókat olvasni. Tehát ez jogos ez a ilyen pessimizmus, hogy a színvonal valóban csökkent, vagy hogy lehet lesz látni a magyar matematika oktatás helyzetét ilyen nemzetközi mércével?
Azt hiszem, hogy itt ketté kell választani a dolgokat, mert a matematikai diákolimpiákon, tehát tényleg a nemzetközi versenyeken a magyar fiatalok azok most is jók, és helyt tudnak állni. Egyébként a külföldi felsőoktatásban is helyt tudnak állni, ahol a matematikára szükség van. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy fontos, és a felkészítő tanáraiknak a munkáját dicséri. A másik az, hogy mondjuk különböző nemzetközi mérésekben, ami a közoktatást illeti, hogyan álljuk meg a helyünket, ez meg mindig furcsa picikét ezt értékelni, mert a mérés az legtöbbször mindig egy adott pillanatot tükröz. Tehát én azt gondolom, hogy ebben sem kell szégyenkeznünk, figyelni kell ezeket a folyamatokat természetesen, és könnyen lehet, hogy picit a gyakorlatiasabb irányba kell majd elmozdulnunk nekünk is.
A végre hagytam, ami egy picit ilyen ahogy a te tanórád vége is, ez az jóslat idézettel más volt, úgyhogy ennek a podcastnak is a vége egy kis talán Gellert kap, hogy én azt vettem észre, lehet, hogy csak belemagyarázom, hogy az utóbbi, nem tudom, x évben maga a racionális, a matematikának az alapja a racionális gondolkodás?
Egyértelműen,
jó,
igen.
Akkor tovább igen, tudunk igen, menni, igen. Akkor egyetértünk meg van igen. A közös platform. Tehát a racionális gondolkodás egy picit, minthogyha megrogyadozna a lába. Én most szándékosan nem akarok példát mondani itt ilyen, akár nemzetközi, akár ilyen hazai eseményekre, történésekre. De egyetértesz-e ezzel, hogy van egy ilyen jelenség?
Egyetértek. Itt az ilyen összeesküvés elméletek, konteók, meg ilyenek, ezek egyre nagyobb teret kapnak. Köszönhető annak, hogy egyre nagyobb nyilvánosságot is kapnak, és így bizony az emberek időnként elbizonytalanodnak, akár tudományos kérdésekben is. Szóval ez szerintem egy reális probléma.
És mi dolgunk van ezzel? Mi dolga van egy matematikusnak, egy újságírónak, meg egyáltalán? Lehet-e valamit tenni ezzel?
Hát igen, a dolog nem egyszerű természetesen, és mégis a matematikának is van ebben feladata, hiszen az előbb említett racionális gondolkodás az a matematikában mindenképpen megjelenik, de emellett megjelenik a logikus, a kreatív, de főleg a kritikus gondolkodás is. És én azt hiszem, hogy ha valahogy azt meg tudjuk mutatni a fiataloknak, hogy bizonyos kérdésekben nem kell minden elsőként hallott véleményt elfogadni, hanem utána kell járni dolgoknak, akár több irányból is meg lehet közelíteni egy problémát, akkor én azt gondolom, hogy ez nem lesz sikertelen. Tehát lehet, hogy a kritikus gondolkodásra kell tényleg helyezni a hangsúlyt, és akkor az emberekben majd felvetődnek kérdések, amikor hallanak különböző híreket, utána járnak, nyilván megnézik a forrást, végig gondolják, hogy ez mennyire lehetséges, és akkor ez valamilyen szinten majd a helyére kerül. A matematika erre egyébként alkalmas tud lenni, hiszen statisztikából mi vizsgálunk adathalmazokat, különböző diagramokat, tehát végül is sok olyan területe lehet, ami segíthet a kritikus gondolkodás fejlődésében.
Tehát akkor ezen a téren te úgymond optimista vagy.
Igen, 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 igen.
Akkor legyen szerintem ez a végszó. Vendégünk volt Molnár Zoltán matematika tanár, én Józin Antal voltam, a nyugat.hu-nak az újságírója, és köszönjük, hogy velünk voltatok.
Köszönöm szépen én is.